gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a gyűjtő mai adásában terepről jelentkezem, és Pátkai Marcellel fogok beszélgetni, akivel egyébként már beszélgettünk itt a gyűjtőben korábban, egyszer a könyve kapcsán, aminek az a címe, hogy aki megette a Mona Lisát. Ez egy nagyon jó könyv, egyébként mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. És egyébként pedig egy galériás projektetekről is beszéltünk, ami egy nagyon-nagyon összetett dolog. A PP Center nevű központban építettétek ki ezt a különleges művészeti központot, amiről majd ebben a műsorban fogunk beszélgetni. Rezgeti a szempilláit, Marci, biztos nem teljesen jól vezettem fel a művészeti központ kifejezéssel a projektet, de hát pont ezért fogunk erről részletesen beszélni, mert hogy nagyon összetett ez a nem mondom, hogy projekt, de hogy különböző elemekből álló művészeti kezdeményezés, kortárs művészeti kezdeményezés. De azt beszéltük Marcival, hogy most in medias res, a dolgok közepébe vágva, felolvas egy részletet a könyvéből, a Ki megette Mona Lisát című könyvéből, ami arról szól, hogy mitől értékes a művészet ez a rész. Ez ezt fogja nekünk elmesélni, úgyhogy halljuk Marcit.
Zavarzina sokat dolgozik. Hetente lehet vele összefutni a londoni, velencei, párizsi, shanghai, New Yorki, kasszeli vagy más nagyvárosok art fairjein, kiállítás megnyitóin és aukcióin. Mindenhol azt hiszik róla, hogy ott él, mintha több lenne belőle. Rengetegen ismerik, de csak kevesen tudják róla, hogy 23 évesen Angliában megdöntötte a magas sarkú cipőben távfutás világrekordját. Nehéz eldönteni, hogy egy művésznek melyik munkája válik ikonikus alkotássá. Még maguk a művészek sem tudják biztosan, melyik jobb vagy rosszabb. A véleményük időről időre változik. A műgyűjtők és tanácsadók számára ennek helyes előrejelzése rendkívül fontos. Éppen ezért Zavarzina műalkotásokat vagy azok repróját helyezi az ágya fölé. Ha a kép folyton eltereli a gondolatait, vagy nem tud tőle elaludni, esetleg zavarba jön maszturbáció közben a mű tekintélyt parancsoló voltától, abból tudja, hogy ígéretes darab. Zavarzina szinte sosem téved.
Hát igen, Zavarzina egy ikonikus szereplője a könyvednek, egy zavarba ejtően exhibicionista műkereskedő nő tulajdonképpen. És hát itt hallottuk az ő véleményét arról, hogy a műtárgyak mitől értékesek, vagy egyáltalán hogyan lehet eldönteni, hogy valamilyen műtárgyban, művészben van-e potenciál, vagy nincs potenciál, és ti pont ezzel foglalkoztok itt a... Nehéz ezt megfogalmazni, hogy hol, mert úgy mondhatnám, hogy Partizán Galéria, vagy Art Kártel, vagy mit tudom én, de hogy több dologból áll ez az egész rendszer, amit itt a művészek felfedezésére, támogatására, menedzselésére kitaláltatok. Szerintem akkor fogják a hallgatók legjobban ezt az egészet megérteni, hogyha a tojásnál kezdjük el, hogy ez itt hogy alakult ki. Tehát volt egyszer ez a PP Center, ami egy raktár, bocsánat, nem is raktár, hanem egy üzletközpont, egy ilyen, vannak kis üzletek, pékség, de vannak kis ipari egységek, mindenféle kis műhelyek, tehát mindenféle, és akkor ide kitaláltátok, hogy ide költözön be a művészet is.
Üdvözlöm szeretettel a hallgatókat. Ugye 2012-ben indult ez a nagyszabású mecenatúra program a PP Center támogatásával, amit Art Kártelnek nevezünk. Azóta a PP Center 100-nál is több művész támogatott műtermekkel, kiállításokkal, illetve művészeti projekteket próbahelyjel, előadáshelyjel, videóklip helyszínnel, stb. A PP Center üzleti központ a Szentendrei úton egy üzleti központ, egy felújított gyárépület, amiben gyönyörű fényes loftok és üzlethelyiségek multifunkcionális helységek, irodák és raktárak találhatók. Ez egy folyamatosan fejlődő üzleti környezet, ami méltó helyszínt teremtett a művészet számára. És több saját menedzselési művészeti projekt is van. Van a Partizán műterem és galéria, ami egy műterem projekt, ahol tehetséges művészeknek adunk otthont. Az Ártkár...
Mármint, hogy ott kiállíthatnak, gondolom, igaz? Vagy ide érted a műtermeket is, amelyek az itt lévő különböző helységeket használják ezek a művészek? Elég sok van ilyen, nem? Vagy ez folyamatosan változik a számuk attól függően, hogy mely helységek vannak üresen éppen, nem?
Igen, a PP Center több mint 45 ezer négyzetméter alapterületű terület, és műtermeket adunk kedvezménnyel művészeknek, illetve művészeti projekteknek is van lehetőségük a PP Center üzleti központ támogatásával a helyet használni, vagy teret használni a tevékenységükhöz, illetve kiállításokat is szervezünk. Ezt ugye már 2012 óta. Most már az Art Cartel Project Space nevű galériában folyamatosan várjuk a látogatókat, itt nagyjából évente 6-8 kortárs kiállítást csinálunk, kortárs művészeti, általában egyéni kiállításokat különben, és olyan fiatal vagy akár érettet, többféle művész munkáját láthatják. Itt vannak nagy mesterek is, akik nálunk kiállítást tartanak, de próbálunk felfedezni fiatal tehetségeket.
Mondasz egy pár nevet esetleg?
Persze. Volt kiállítása Embersárinak, Dallos Ádámnak, Ulbert Ádámnak, és még rengeteg más művésznek. Javaslom, hogy a projectspace.hu oldalon tekintsétek meg az eddigi kiállításainkat, nagyon jó nevek szerepelnek, és nagyon sokan vannak olyanok, akik egy ugródeszkaként tudták használni az itteni szólósót, és azóta már neves, akár nemzetközi galériákba kerültek be, mint például a Makai Miradalma, a Karándi Mónika, vagy az Ezer Ákos, akik szintén, akár például mondjuk az Ezer Ákos, vagy a Mira, ők a műteremprogramunkba kerültek rögtön, miután végeztek a képzőn, és azóta gyakorlatilag külföldi óriási karriert valósítottak meg, vagy az előtt állnak.
Tehát akkor tulajdonképpen ez egy missziótok, hogy felfedezzetek művészeket, tehát, mert ahogy itt az előbb elmondtad, úgy fogalmaztál, hogy vannak, akik ugródeszkának tudják használni ezt a helyet, ami egyébként érdekes üzleti modell, már hogyha ezt az egész projektet, vagy ezt az egész kezdeményezést üzletként fogjuk fel, mert ugye általában a galériák úgy működnek, hogy felfedeznek valakit, egy csomó energiát fektetnek abba a művészbe, kiállításokat rendeznek neki, katalógusokat írnak neki, viszik különböző nemzetközi vásárokra, kiállításokra, és akkor egyszer csak felépül annak a művésznek az értékedete. Vállaltan tekinted ezt a kezdeményezést egy olyan helynek, amit a művészek bátran használhatnak ugródeszkaként. Ez így üzleti szempontból egy működőképes modell, vagy neked valami más motivációd van egyáltalán üzemeltetni ezt az egész művészeti központot, fogalmazunk így, mert már elhangzott itt egy csomó minden. Partizán műterem, Art Cartel, elhangzott Art Cartel Project Space, szóval, hogy ezt így fejben tartani se kevés tulajdonképpen a külső szemlélőnek, hogyan tudnál nekünk segíteni, hogy megértsük a logikáját ennek az összetett rendszernek?
Végül is az Art Cartel gyűjtőnév fogja össze azokat a kulturális projekteket, amiket a PP Center támogat. Végül is ebbe a tágernyőbe beletartozik akár a Reszirkel társulat, akit támogatunk a próbahelyükkel, akár a Mundrucó Kornél légtársulat, a Proton Színház, akiket korábban támogattunk próbahelyel. Tehát ez egy nagyobb ernyő, maga az Art Cartel. És az Art Cartel Project Space, illetve az Art Cartel magazin, ezek már inkább képzőművészeti fókuszú dolgok, és ennek a képzőművészeti fókuszú csoportnak része a Partizán műterem program is. És mi nekünk végül is azért bizonyos szinten az a küldetésünk, ami egy ritkább dolog, hogy valamilyen szinten ezt az átmeneti időszakot ragadjuk meg, amikor egy művész már úton van a siker felé, de még nem ért oda. És mi arra fókuszálunk, hogy megtaláljuk azokat a művészeket, és a kollégáimmal együtt, a Rieder Gáborral és az Etentuk Inemesittel együtt olyan művészeket próbálunk megtalálni és képviselni ezzel, és valamilyen szinten egy ugródeszkát nyújtani, akikben látjuk ezt a kapacitást, vagy lehetőséget. És igazából a célcsoportunk, az egész eseménysorozatunk és az összes programunknak az a célja, hogy elérjük azokat az embereket, akik vagy belépnek erre a piacra, mint gyűjtők, tehát vagy pedig valahogy érdeklődnek ez iránt, és azért nem a művészet, mint egy ilyen elefánt csonttorony kerül ábrázolásra, hanem próbálunk a magazinban is, illetve a kiállításainkon is elérni azokhoz, akik érdeklődnek a művészet iránt, és az ő nyelvükön közelíteni meg őket.
Igen, mert ez, amit említesz, ez egy nagyon kényes pont az eleje annak, amikor egy érdeklődőből gyűjtő, tehát egy művészet iránt érdeklődő emberből, kortárs művészet iránt érdeklődő valakiből gyűjtő válik. Szóval ezért ez egy nagy lépés, és valóban kicsit tud olyan zavarba ejtő lenni, amikor az ember mondjuk egy nagyobb galériába, vagy egy már befutott aukciós házhoz elmegy egy aukcióra, szóval akkor olyan picinek érzi az ember magát szerintem sokszor, főleg, hogyha még soha nem próbált műtárgyat vásárolni, vagy ha vásárolt is, akkor csak olyan félve bátortalanul egy-két kisebb dolgot, szóval szerintem ezt megragadni, ez egy valóban nagyon-nagyon érdekes és egyben kényes terület, mert hogy könnyen be lehet valakit cippantani, hogyha ügyesen fogjátok meg ezt a problémát, és könnyen el is lehet üldözni, és aztán soha vissza nem tér az illetőhez, az egész művészethez, mert mondjuk annyira megijed. Szóval ez így működésében sok művészt láttatok, aki ezt mondott, hogy egy ugródeszkaként használta ezt a helyet, de sok gyűjtőt is láttatok, aki kvázi ugródeszkaként használta a helyeteket?
Igen, különben ez egy jó meglátás, mert abszolút ez is jellemző, hogy jó ugródeszka vagyunk a gyűjtők számára is, azért, mert nálunk egy több mint 10 éves szakértői háttér van a mögött, hogy mi alapján választjuk, vagy választottuk ki a művészeket, akik az Art Kártelben így vagy úgy részt vettek. És igazából minden év, vagy szóval az elmúlt évben már elkezdtünk vásárt csinálni, ez az Art Kártel műtárgyvásár, ahova minden művészt meghívtunk, akivel eddig együtt dolgoztunk, és idén is legalább egy alkalommal ezt meg fogjuk szervezni, de az is lehet, hogy már tavasszal is lesz Art Kártel műtárgyvásár, nem csak a téli hónapokban. És itt a gyűjtők végül is a mi szakértelmünket kihasználva, összegyűjtve találkozhatnak azokkal a művészekkel, akiknek még nincs feltétlenül kialakult, vagy még nem szökött föl az ára, de az...
De jó esély van rá, és igazán nagyon sokan keresik ezeket a lehetőségeket.
Igen, pontosan, mert ugye nagyon nagy hozamot lehet realizálni, vagy hanem is, tehát nem könnyű realizálni, mert ugye nem egy volat, vagy szóval egy nehezen értékesíthető dolog a műtárgy, de mégis nagyon nagyot tud ugrani egy műtárgy értéke rövid időn belül, ahhoz más befektetésekhez képest, hogyha egy művész befut. És rengeteg ilyen referencia pont van, amit különben, hogyha valaki ezzel komolyan foglalkozik, vagy megismeri egy művésznek a munkáját, akkor ő is be tud azonosítani, amik alapján végül is lehet tudni valamennyire, hogy valaki mennyire képes arra, hogy a kánonba bekerüljön az, hogy hol végzett, ki volt a mestere, milyen galériák állították ki, kikkel együtt volt kiállítása, milyen külföldi programokon vagy galériáknál szerepelt.
Kicsit más szempontokat mondasz, mint a zavarzina abban az idézetben, amit a beszélgetésünk elején felolvastál, de minthogyha ezek egy kicsit kézzelfoghatóbb szempontok lennének.
Igen, ez csak egy humoros ilyen gondolatébresztő volt. Igen, és mivel mi tisztában vagyunk ezzel, és minket már azért igazol a múltunk, hiszen hogyha valaki megnézi, hogy hogy kiknek szerveztünk kiállításokat, és mikor, és utána követi ezeket a művészeket, akkor láthatja, hogy nagyon sokan ezek közül tényleg azóta külföldi galériánál vannak, nagyon, vagy más nagyon jó galériánál vannak, nagyon jó árakon értékesítenek.
És ez milyen érzés neked? Ezek a sikertörténetek?
Nyilván ezt nagyon jó nézni, meg ez egyfajta siker, hogy mi még időben kiállítottunk valakit, vagy ugye végül is így, hogy ez a koncepciónk, hogy progresszív munkákat mutatunk be feltörekvő művészektől. Nyilván siker, hogyha valakinek sikerül utána tényleg feltörnie, a számunkra is egy siker.
És Marci, te honnan csöppentél ebbe az egész műtárgy piacba? Mi a háttered?
Én különben filozófia és kulturális menedzsment és német szakon végeztem az ELTE-n, és az érdekes az, hogy dokumentumfilmeket kezdtem el csinálni művészekről, tehát készítettünk egy dokumentumfilm sorozatot a Losonczy Tamásról, illetve a Szirtesről is csináltam egy dokumentumfilmet, egy rövid kis dokumentumfilmet, és valahogy ezen keresztül így teljesen beszippantott ennek a világom, és nyilván az, hogy filozófiát, meg esztétikát is tanultam, meg kulturális menedzsmentet, ez egy jó háttér volt arra, hogy ebbe belekezdjek.
Ez az egész PP Center, ez az édesapádnak az üzlete. Őt hogy sikerült meggyőzni annak idején, vagy nyilván ez tőled jött ez az ötlet, hogy foglalkozzatok művészekkel, és hogy sikerült meggyőzni, hogy ebbe az üzleti modellbe passzincsátok be a te kortárs művészettel kapcsolatos ötleteidet is?
Mert nem csak tőlem jött, mert ő már előtte is azért foglalkozott gyűjtéssel, akkor a nagyapám, az anyai nagyapám is foglalkozott gyűjtéssel, tök jó gyűjteménye volt, és voltak is, tehát volt erre példa, hogy dolgozott művész, és használt műtermet itt a PP Centerben, tehát már ő elkezdte ezt a fajta mecenatúrát csak kicsiben, és amikor én végül is azzal is győztem őt meg, az a válság utáni időszakban, végül is a 2008-as válság utáni időszakban, hogy ennek azért hogy ez egy olyan CSR tevékenység a PP Center üzleti központ részéről, tehát ez a Corporate Social Responsibility, ami gyakorlatilag nem annyira van jelen Magyarországon, mert nem annyira sok cég csinálja ezt. Vannak cégek, akik áldoznak erre, de szerintem ebben mi még mindig úttörőek vagyunk, hogy most már lassan 11 éve mi folyamatosan minden évben elég nagy forrásokat áldozunk erre, hogy kulturális projekteket és művészeket támogassunk helyjel gyakorlatilag, meg kiállítási lehetőségekkel, programokon keresztül, stb. És hogy ez végül is azért pozícionálja ezt a helyet is.
De egyébként ti magatok is, ahogy említetted, a családban a gyűjtés az nem egy új keletű dolog, tehát itt valamilyen módon ennek a projektnek a kapcsán szintén el